akkor visszavesszük a szót az MTV-s műsortól. Továbbra is itt van velünk Kernel Zsolt a 24.hu-tól, szervusz, illetve Lakner Zoltán, a jelen főszerkesztője, politológus, szervusz.
Sziasztok.
Műsort megnevezést használtam, és egy picit menjünk bele ebbe a műfajelméleti kérdésbe, még akkor is, hogyha lehet, hogy nem ezt tartjátok a legfontosabbnak. De ugye az előzetes szabályok alapján azért lehetett arra következtetni, hogy esetlegesen, ha szűk mozgásterés van a résztvevőknek, de például mondjuk a monologizáláson túlmenően értelemben reagálhatnak egymásra, abban az értelemben is, hogy nem csak amikor rájuk kerül a sor, hanem például amikor a másik, akivel mondjuk nem értenek egyet, szót kap. Ehhez képest ugye ezt a lehetőséget nem biztosította nekik az MTVA. Ti hogy látjátok, mit érdemes még esetleg elmondani ezekről a keretekről, amik meghatározták azt, hogy végül is egyébként milyen dinamikák uralták magát a műsort? Elsőként esetleg Zsolt?
Én a köztelevízió cosplay kifejezést használnám erre.
Elnézést, közben a kollégám jelezték, elnézést, milyen vissza fogom adni a szót neked, hogy a Várkert bazár előtt Magyar Péter már ki is érkezett, és elhagyta a stúdiót, és egy beszédet tart, úgyhogy kapcsoljuk a Várkert bazárt.
Hát a haj az Ajs Tamás! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, sajnos ez nem volt egy vita, ezt ti is, önök is láttátok, de az biztos, hogy egy nagy mesemondót megismertünk ma este. Mert amit Ajs Tamás művelt, élőben nézni, az valami egészen gyalázatos volt. Egészen gyalázatos volt. Tehát az minden határon túlment, mint egy ilyen betanult droid szöveg, egészen elképesztő volt. Ez ma Magyarországnak, a családbarát, keresztény, polgári jobboldalnak ő a lista vezetője. Én őszintén sajnálom a Fidesz szavazókat. Én azt hiszem, én nem is értem a miniszterelnököt, szerintem Dajs Tamásnál csak alkalmasabb jelöltet választhatott volna. Őszintén sajnálom a jelölteket. És köszönjük szépen PAP hírhamisító Dániel vezérigazgatónak a lehetőséget. Nem volt elég bátor ahhoz, hogy bejöjjön a terembe és üdvözölje a listavezetőket, a vitatkozó feleket. Senki nem tudta megmondani az MTVA munkatársai közül, hogy ő vajon itt tartózkodott-e az épületbe, vagy éppen a Kunigunda utcába. Minden esetre ezt láttátok, hogy nem volt vita. Dajs Tamás sajnos nem hajlandó eljönni egymás vitára sem. Én nekem viszont nem feladatom, hogy más ellenzéki pártokkal vitatkozzam, én akkor szeretnék elmenni más vitákra, hogyha esetleg Dajs Tamás hajlandó egy valódi vitát is lefolytatni, nem biodíszletként bejönni egy ilyen beszélgetésre. Beszéljünk inkább másról, mert ez több szót nem érdemel. Nagyon kevés idő van már hátra. Igazából alig egy hét. Én még el fogok menni Pest megyébe több településre, elmegyek Komárom-Esztergom megyébe, elmegyek Győr-Moson-Sopron megyébe, és természetesen jövő szombaton reményeim szerint mindannyiótokkal, magyar emberek százezreivel találkozunk a Hősök terén 14 órakor, és megtartjuk a valaha volt legnagyobb politikai demonstrációt, hogy valóban megremegjenek a karmelita kolostor ablakai. Azt szeretném tőletek kérni, hogy ne lankadjatok. 14 éve nem volt ilyen, hogy a NER elveszítette a kontrollt, hogy 3 hónapja azt se tudják, mit csinálnak. Csúnyán mondva küzdenek, mint malac a jégen. Segítsetek abban, hogy ez így maradjon. Legyetek aktívak, akár vidéken, akár külföldön, akár Budapesten. Beszéljetek ismerősökkel és ismeretlenekkel. Buszokon, villamoson, metrón, vonaton, ha járnak, kórházakban, iskolákban, munkahelyeken, tényleg, ha nem okoz krízist, akkor családi vacsorákon és ebédeken, mondjátok el, hogy valóban van egy alternatíva. Ha valaki megnézte ezt a vitát, megnézte az előző 20 év politikai elitjét, függetlenül attól, hogy narancssárga, vagy kék Fidesz, vagy éppen szatellitpártok, akkor egészen elképesztő, hogy hol járunk. Kezdem lassan megérteni, hogy hogy sikerült elérni azt, hogy 40 ezer milliárd forint uniós pénz mellett tényleg mi lettünk a második legszegényebb és legkorruptabb ország. Egészen elképesztő ez a színvonal. Én, ahogy már tudjátok, mi nem ilyen képviselőket fogunk küldeni az Európai Parlamentbe. Próbáltunk tényleg igaz magyar embereket, jól felkészült szakembereket, akik valóban be fognak járni dolgozni, akik valóban elérhetőek lesznek a magyar kis és közepes vállalkozóknak, a magyar gazdáknak, a magyar tanároknak, a magyar ápolóknak, és minden szakmának, és a diákoknak is természetesen. Meg fogjuk mutatni, bármi is lesz a jövő héten, ne legyenek illúzióitok, voltunk már minden, és még valószínűleg leszünk sok minden. Olyan dolgokat fogunk megtudni magunkról, lehet, hogy ti is magatokról, amit még sose gondoltatok. De ez a propaganda lényege. Hazudnak reggel, hazudnak most este is, hazudnak minden hullámhosszon. Tényleg, ugyan most sok szerepe nem volt ezeknek a riportereknek, vagy ezeknek a műsorvezetőknek, de azért érezni lehetett minden megszólalásukban, ami nem a szót megadom volt, hogy mekkora propagandisták. És ugye általában, aki ehhez képes az arcát adni egy ilyen vitához, az összes MTV-s, nem tudom, nehéz lesz, de meg fogjuk csinálni, és biztosan újjá fogjuk építeni a hazánkat, és biztosan számítunk rátok is, mindenkire Magyarországon, és be fogjuk azt bizonyítani magunknak is, és mindenkinek, és a világon mindenkinek, hogy lehet ezt másképp csinálni. Bármilyen vastag lesz ez a fal, bármilyen, mert vastag lesz, bármilyen hosszú lesz a küzdelem, mert hosszú lesz. Veletek, tényleg magyarok millióival, és igen, a Jóisten segítségével át fogunk menni ezen a falon. És hiszem azt, ahogy
és folytatjuk innen a stúdióból a vita kitárgyalását. Szóval ott tartottunk alapvetően, hogy mik voltak a legfontosabb körülményei a vitának, amelyek eleve determinálták azt, hogy hát ez végül is vitáját inkább valamifajta műsorként értelmezhető, de a meghatározásában most mi nem feltétlenül vágni bele, és ott tartottunk, hogy nálad volt a szó.
Igen, és pont előttem a legjobb szavamat erre a köztelevízió cosplayt, hogy tényleg olyan volt, mintha az M1 az két órán keresztül egy prudens köztévét játszott volna el, és hát nyilván nem véletlenül. Ez a vita, ez minden interakciót és minden a vitához kapcsolódó körülményt nélkülözött, ugye általában kicsit ilyen altatásos módszer volt. Ha megnézzük azt, hogy az egyetlen szereplő, akitől elvették a szót egy ponton, vagy megrótták, az ugye Dajcs Tamás volt.
Rögtön az elején.
Szinte példamutatás szerűen. Mindenkit azonnal megdicsértek, hogy milyen ügyesen tartották be a köztelevízió által megszabott kereteket, nagyon precízen használták ki azt az időt, amit kaptak, nem személyeskedtek, illetve volt egy-két személyeskedés. Egy vagy két alkalommal volt, amikor valaki bekiabált, hogy Márki-Zay Péter a háttérből, ezeket is viszonylag gyorsan lekeverték, de egyébként még különösebb kötekedés sem volt ebben az egészben. Egy ilyen furcsa altatásos technikával működő valami volt, ami egyébként, hogyha ez a köztelevízió általában is a BBC standardjait hozná a működésében, akkor ez nem lenne egy annyira meglepő dolog. De hogy ugye most láttunk valamit, aminek egy unalmasan és kiszámítottan működő köztelevízión egyébként mennie kellene, ennél valamivel több interakcióval az emberek között.
Hát ez a, igen, műfajilag nem tudnám most megnevezni, erre aludnom kell egyet, de hát ez a magyar szürreál. Szóval látunk valamit, ami nem az. Egy vita, ami nem vita, a szabályok valóban így voltak kitalálva. Egyébként az, hogy nem volt kötekedés, ez azért a jelenlévők szerepválasztásán múlt, hogy ők hányszor kötekednek, abszolút, illetve hogyha abszolút kapnak valamilyen személyes támadást, akkor arra reflektálnak-e, és amit mondott Zsolt is, hogy tényleg, hát, hogy is mondjam, ilyen buksi simogató, ilyen óvónéni, óvóbácsis módon megdicsérték a jelenlévőket, és szóval ilyen paternalista módon vettek részt a vitának a nem is tudom micsodájában, szóval a vita moderálásában. Ezek ilyen provokatív dicséretek voltak, vagy hogy
persze
is mondjam,
provokatív. Háziasító dicséretek.
Házi, pontosan. Tehát, hogy ugye azt az üzenetet küldték, ugye hát ezek nem pártatlan vitavezetők, azt az üzenetet tudatosították a nézőben, hogy itt most domestikálták azokat a szereplőket, akik ide bejöttek, és hát 11 listavezetővel ilyen szabályok között Hát én azt gondolom, hogy innen nem lehetett kiragyogni, vagy pontosabban ebben nem vagyok teljesen biztos, hogy egyáltalán nem lehetett kiragyogni. Ugye mondjuk azt, hogy a műsor előtt beszélgettünk a vita hagyományokról, és akkor mind a ketten emlegettük Trumpot, szóval itt senki nem volt Trump ebben a vitában, tehát aki úgy ment volna oda, hogy tudatosan széttöri ezeket a kereteket. Ez egy nagyon messzire vezető kérdés szerintem, hogy a NER 15. évében azt gondoljuk-e, vagy azt gondolják-e politikusok, hogy az a két óra, és azon a két órán belül az a, nem tudom, 3x2 perc plusz 2x1 perc, az annyira értékes, hogy legalább ezen a módon elmondanak üzeneteket, vagy pedig a NER 15. évében azt gondoljuk, hogy hát amiről az elején szó volt, hogy a meghekkelés, vagy az ennél látványosabb kibeszélés a keretekből, az önmagában hordozna egy olyan politikai üzenetet, ami azt mutatna, hogy de én nem vagyok ennek a játéknak a része, nem akarok igazságtalan lenni, mert több megszólaló is azért elmondta ezt többször természetesen, de aztán ugye mindig úgy visszasoroltunk abba, hogy akkor ezekben a nagyon fura helyzetekben azért csak végigmondták a szakpolitikai üzeneteket, ebben sem akarok teljesen igazságtalan lenni, mert többen behoztak olyan témákat is, amelyekről elvileg nem lett volna szabad, hogy szó legyen az eutanáziától az akkugyáras témáig, de azért alapvetően mégiscsak az volt, hogy belementek ezek a szereplők ebbe a helyzetbe, és hát ez a két, műsorvezető, ez látványosan még meg is dicsérte őket.
Akkor erről hadd kérdezzek titeket, mert hogy valóban, amikor még a vitának az előzetes felvezetője tartott nálunk a 3-3 plusz keretében, akkor a politikai realitások és logika felül fogalmazva Zoltán, te mellett érveltél, hogy az lesz a kérdés, hogy ki az, aki képes ezt a kereteket átfordítani, kitágítani, meghekkelni. Ehhez képest nyilván lehetett látni azt, hogy Donát Anna egy jó riposzttal megpróbálta az behúzni volt a moderátorok egyikét, aki ugye Novák Katalin kabinetében dolgozott, szóvivője volt, hogy valamilyen módon reagálja már arra a kegyelmi botrányról, szó volt. De ettől függetlenül...
Ez azért volt jó a riposzt az ő részéről, mert ugye pontosan tehát a keret hamisságára világított. Igen. Rá, hogy itt nem, tehát nem itt újságírók vannak jelen, akik nem tudom, facilitálják ezt a beszélgetést, vagy ezeket az egymás utáni monológokat, hanem rámutatott arra, hogy
de hát nem, ezek érintettek. Is, nem csak ott a így, mellette.
Így van.
De hogy ezen túlmenően, bocsássatok meg, csak egy gyors felvezető. Tehát egyrészt azt lehetett látni, hogy Magyar Péter miközben az elmúlt heteket arra fűzte föl, hogy az ő követelése miatt állnak egyáltalában ott a köztévén, egyszer sem tett olyan gesztust, ami azt jelezte volna, hogy ami most itt megvalósul, az nekem köszönhető, én hoztam volna. Ezt a trófeát, ezt nem akarta valamilyen módon elvinni. De ugyanígy lehetne említeni akár a Brutinak a szerepfelfogását, aki valószínűleg azt hozta, amit hozni kell egy kutyapártos jelöltnek egy ilyen helyzetben. Ugyanakkor ez is valamilyen módon az MTV logikáját erősítette meg, hogy ennek a bohóc kavalkádnak a fölvonulását lehessen erősíteni. Egyébként talán ennyit lehet mondani a nézőknek, hogy itt Ruf Bálinttal beszéltünk az adás alatt, és ő kifejezette a mellett érvelt, hogy még maga ez a hajókürt hang is, ami egyrészt már szűkíti a beszédre fordítható idő keretét, de még ennek is egy kicsit ilyen bohóc autó hangja volt, és ezzel is, mint hogyha ezt erősítették volna. Lehet, hogy ez egy merészebb képzett társítás, de minden esetre ebben is van talán valamennyi magyarázó erő. Szóval, hogy ki volt az, aki szerintetek képes volt a kereteket érdemben tágítani, meghaladni, újraalkotni?
Szerintem az MTV-a. Tehát, hogy ők voltak az egyetlenek, akik ezt meg tudták hekkelni úgy, hogy az a nekik legoptimálisabb verzióba jön ki. Ugye ezt a vitát össze kellett hozni, arról egy csomót beszéltetek a korábbi 3-3 pluszokban, hogy mi volt az a politikai nyomás, meg mit lettek azok az okok, amik miatt ezt a vitát meg kellett tartani. Ezt a vitát most megtartották úgy, hogy ezzel a lehető legkevesebbet veszítette a köztelevízió. Tehát kihozták azt, hogy 2 óráig egy ilyen altatásos hadművelettel egybekötött, korrektnek tűnő vita volt, amiben végsősoron elérték a céljukat. Tehát, hogy mindenki sztereotípen olyannak tűnt ebben, amilyennek ők szerették volna, hogy tűnjen, beleértve egyébként a fideszes jelöltet is. Tehát itt szerintem itt nem csak Magyar Péter nem tudta ebből kihozni azt, amit ki lehetett volna, ha ki lehetett volna ebből bármit hozni, hanem Dajs Tamás sem. Szerintem ennek a vitának a két legrosszabbul szereplő, hogyha már így ugyan könyörögtünk a vita alatt, hogy ne kérdezz meg, hogy ki volt a győztes,
de én
a vesztesekről szívesen beszélek. Szerintem a két legrosszabbul szereplő ember ezen a vitán az a két legerősebb remélt pártnak a listavezetője volt, Dajs Tamás és Magyar Péter. Magyar Péter egyáltalán nem tudott kitűnni, annyira nem tudott kitűnni, hogy többször a mondandójában úgy mondta el, amit mondott, hogy ahogy az már korábban elhangzott, és mutatott valakire, Márki-Zay Péterre, vagy másokra. Tehát, hogy szinte teljesen ugyanazt mondta el, mint bárki más. Nem volt az az érzésed a vita közben, hogy erre az emberre egyébként kint ezrek várnak, és hogy ő az, aki ennek a választásnak a nagy esélyese. Dajs Tamásnál pedig egy ilyen, hát kicsit nehezen meghatározható, talán, hogyha stop háború plakát életre kell, és mondana valamit, az lenne ilyen. Egy jó poénja volt az elején, amikor bejelentette, hogy ő készen van.
Dajs Tamás rémes volt, én azon gondolkodtam, hogy én még emlékszem arra, úristen, szóval emlékszem arra, amikor ugye föltűntek a fideszesek, és akkor, tehát, hogy ő egy, nem tudom, szerelmesek voltak bele a gimnazista lányok, meg nem tudom, szóval, hogy nokdacú férfiak, és azt hiszem, hogy aki mondjuk ma látja őt, vagy az elmúlt 10 évben látja őt, tényleg nem tudja ezt a dolgot elképzelni. Tragikus. Viszont itt jön ebben a mondatban egy de, én úgy képzelem el ennek az eseménynek a megtervezését, hogy szerintem megnézték a Dajs Tamást, mármint hogy mint Fidesz listavezetőt, és köré tervezték a szabályokat. Mi az, amiben a mi listavezetőnk, aki hát a sajnálatos események következtében ő lett, a lehető legjobban tud szerepelni. Miben?
Abban, pont az lett volna, hogy vegyél le valamit a legmagasabb polcról. Vagy?
Abban, hogy egy ilyen párt szóvivőként egy vagy két percben el tudja mondani azt, ami a kommunikációs panelben éppen aznap szerepel. Egy dolog nem volt kitalálva, erről is beszélgettünk itt, hogy miközben ugye a Totálban ő állt középen, a közben így jobbra-balra beszélt, ezt nem tudom, hogy saját maga találta ki, és ezzel lerontotta a koncepciót.
Egyetlen volt, hogy soha nem nézett a kamerába.
És így soha nem nézett a kamerába, de egyébként végül is ő ezt szerintem a mai képességeinek az a maximuma, hogy ő el tudja mondani az aznapi üzenetblokkot. Szóval ennyiből hozta a kötelezőt, és igazából, ha nagyon udvarias akarok lenni, akkor azt mondanám, hogy sok szempontból ez egy ilyen megerősítő szereplés volt mindenkinek a számára. Végül is mindenki elmondta azt, amit el szokott mondani, meg el tudott mondani, és Magyar Péterről még annyit, hogy hát végül is, aki végignézte mondjuk ezt az egész adást, vagy végignézi velünk, akkor háromszor hallgathatta végig ugyanazokat a politikai üzeneteket, hiszen elmondta mielőtt bement, elmondta bent, és aztán elmondta kint ugyanazokat a...
Monotónia tűrés.
Ugyanazokat a... Ez az elemzésben egy fontos tulajdonság, de hogy láthatóan ő volt az, aki azt hiszem leginkább arra készült, és erről is beszéltünk az elején, hogy nem csak a vita van, hanem a vitáról folyó vita is van. Egyébként ez tényleg furcsa, hogy nem említette meg, hogy hát az egész esemény van, mert hát ez ki lett követelve. És a vita napját is végül is azzal keretezte, hogy a kettő között van két beszéd, tehát hogyha esetleg netán az ő hívei harcosabb magatartást vártak volna, bár azt hiszem, hogy nem a legkritikusabb életszakaszukban vannak ők most, tehát nagyjából bármit készek tőle elfogadni, ez az érzelmi azonosulásnak egy fontos összetevője, de előtte és utána is kapta a közvetlenül tőle nekik szóló politikai üzenetet, tehát tulajdonképpen maga a vita szereplés a zárójelbe került, és csak az marad meg belőle, hogy ő is ott volt, elmondta, előtte velünk volt, utána hozzánk jött ki, tehát ilyen értelemben az ő számára úgy tűnik, hogy ez egy ilyen komplexebben kezelt eseménysor volt ez a mai nap.
De bocsánat, ha már előjött Dajs Tamás kérdés, akkor csak egy gyors kérdés erejéig. Tehát, hogy azt, hogy ő konkrétan nem szólította meg a saját szavazótáborát, tehát arra használta a szereplését, hogy gyakorlatilag a többieket helyezze be abba a pozíció, amit szeret a Fidesz kommunikálni róluk, de igazából a saját táborát nem próbálta különösebben lázba hozni, az ellenük irányuló indulatokat próbálta felkorbácsolni. Ez szerintetek egyébként kielégíti egy Fidesz szavazót, aki szerette volna...
Nem ez a Fidesz kampány? Hát nem ez a Fidesz kampány?
Szerintem egyébként részben ezért is a Dajcsnak a karakter azért volt ideális arra, hogy a Fidesz lista vezetője legyen ebben a vitában, mert képzeld el Varga Juditot ugyanebben a helyzetben. Tehát bármelyik másik Fidesz lista vezetőt, ez a vita... hogy ő ott áll 10 másik ember mellett, miközben a Megoldás Mozgalom listavezetője Talján Privékekről és 100 lovagi családok teljes családfejről értekezik, bárki mást a Fideszből ez lejjebb rakott volna két polccal. És valahogy nála nem érzed ezt. Tehát, hogy Varga Juditot ez egy kicsit megszelídítette volna, és akkor arról beszélnénk, hogy hát nem volt olyan harcias, mint egyébként. Szerintem a Dajcsnak a politikai karaktere pedig nagyjából erre a vonalra van most belőve. Tehát, hogy innen nem lógott ki.
De bocsánat, még arról se beszélt, ami az alapvető stratégia lenne, hogy a sajátjának adjon legalább, mondjuk nem tudom, kettő darab iránymutatást arra vonatkozóan, mit kell csinálni a következő 6-7 napban. Még az se hangzott el, ami általában el szokott hangozni, a hajrá Magyarország, hajrá magyarok, mindenki hozza magával még egy embert. Tehát mondjuk a saját bázisnak az ilyen típusú mozgósítása direktben csak nem, tehát nem történt meg, csak áttételesen a többi ellenfelen keresztül.
Jó, én nem akartam ennél jobban dicsérni Dajcs Tamás, csak szóval, hogy szerintem a vita úgy lett kitalálva, hogy az, amire ő képes, az legyen hozva, vagy ilyen, most már ilyen csúnya módon tudok csak fogalmazni, ilyen későn. Ez az oldalra való kinézés, mondom, szerintem ez jelentősen rontott a vizuális hatáson, amelyet ő képviselt. Igen, valószínűleg van igazságban, amit mondasz, tehát lehet, hogy ő sem hozta ki a maximumot ebből a szereplési lehetőségből.
Éppen, bocsánat, politikailag a Fidesznek a legoptimálisabb kimenetele ennek a vitának, az nem feltétlenül az, hogy a Fideszre mennek el többen szavazni, igen, hanem az, hogy az 5%-os küszöb környékén billegő pártokból minél több bejut. Tehát, hogy nekik az a legjobb ebből, hogyha kicsit vissza tudnak hozni azok az ellenzéki pártok, amelyektől Magyar Péter nagyon sok szavazatot elszívott az utóbbi időszakban. Mert ugye ennek a választásnak három kimenetele van, ha gyengül a Fidesz is erősödik, vagy nagyon erős lesz a Tisza, akkor ez egy konkrét versenyhelyzet. Ha a Fidesz erős marad, és nagyon erős a Tisza, és mindenki más nagyon gyenge, akkor egymással versengző két erős politikai csoport jöhet létre. Viszont, hogyha nagyon erős a Fidesz, és a Tisza nagyjából ugyanolyan erős, mint mondjuk a DK, és bejut még egy csomó kicsi ellenzéki párt, és ez az elaprózódott ellenzék látványosan képtelen az együttműködésre, akkor ugyanott tartunk, ahol tartottunk az elmúlt egy évtizedben, a centrális erőtérben.
Megérte Magyar Péternek részt venni ezen a vitán a látottak alapján, illetve megéri nem részt venni a következő vitákon, legalábbis ugye erről tájékoztatta a közönséget a színpadon elmondott rögtönzött beszédében.
Ez azt kell tudni, vagy azt kellene tudni, hogy tehát mondjuk más vita körülmények között, ahol kezdtem egy kicsit másképp, szóval beszélgettünk a partizános vita után is arról, hogy a Torockai ott szóvá tette, Torockai László szóvá tette azt, hogy nincsen jelen Dajcs Tamás és Magyar Péter, és hogy ez mekkora baj, és hogy milyen gyávák, vagy hogy megfutamodtak, de hogy közben meg valójában neki volt a legjobb, hogy ők nem voltak ott. Na most szerintem egy kicsit itt is ez a helyzet, hogy persze lehet kritizálni a vita szabályait, de nem biztos, hogy a vita szabályai mindenkinek rosszak, akik ezt kritizálják. Szóval ehhez azt kellene tudni, és akkor itt kanyarodok vissza ahhoz, amit elkezdtem mondani, hogy egyébként mondjuk egy szakpolitikai vitában, ahol mondjuk 5 percben ki lehet fejteni az álláspontot, hogy van-e 5 percnyi kifejtendő álláspont, mondjuk 10 szakpolitikai kérdésre most mondtam valamit. Mert ha van, akkor rossz dolog, hogy itt csak egy percet lehetett beszélni, és jó dolog, hogy 5 percben meg lehet fogalmazni azt, amit ki akar fejteni. Ha nincs, akkor végül is egy ilyen rövidebb megfogalmazásokra alkalmat adó vitahelyzet, az mégiscsak kedvező, de a lényeg egyébként itt a végén hangzott el, pontosabban már az esemény utáni megszólalásban, hogy ő nem akar, hát tulajdonképpen lényegében azt mondta, hogy nem akar számára irreleváns szereplőkkel vitatkozni, és tulajdonképpen ugye abban a játszmában van a többi ellenzéki szereplővel szemben, hogy most már ő az éllovas, és ugye az éllovasokkal mindig az van, hogy az ő számukra, ha ők egy emelkedő trendben vannak, vezetnek, akkor végülis egy felesleges kockázat, tehát ahonnan ők nézik, egy felesleges kockázat, hogy egy vita helyzetben hibát követhetnek el, megtámadhatják őket, amire nem tudnak feltétlenül reagálni, és akkor alkalmasabb talán távol maradni. Másrészt azért azt is hozzá kell tenni, hogy szerintem nem biztos, hogy mindenki teljesen végig gondolta azt, hogy én nagy híve vagyok a vitáknak, félretés ne essék, de nem biztos, hogy minden szereplő végig gondolta azt, hogy mennyit lehet kihozni a vitákból. És azért, ha mondjuk van egy politikai szereplő, aki tud tartani sok száz, sok ezer, vagy még nagyobb létszámú gyűléseket napi szinten, akkor lehet, hogy az ő számára egyébként tényleg hasznosabb az, hogyha nem szervezett vitákra megy el, hanem a saját híveivel közvetlenül találkozik, amit tud közvetíteni a közösségi médián keresztül. Nem tudom, hogy ez darabra nagyobb elérést jelente, de mondjuk mozgósítási szempontból lehet, hogy sokkal nagyobb a hatékonysága.
Szerintem általában is mindenki rosszul mérte föl, hogy mit lehet ebből a vitából kihozni. Mint hogyha mindenki kicsit rosszul készült volna erre föl. Ugye előtt, amikor beszéltünk 3-3 pluszban, akkor én a 6 politikai logikát soroltam föl a három billegő pártnál és a három erős pártnál. És ebből a három billegőt azt szerintem eltaláltam. Tehát, hogy a Donát Anna nagyon liberális volt.
Aztán ez a jósatot teljesen bevált.
Uh-huh. A maga kétfarkus módján vicces volt, tehát megpróbált vicces lenni legalább.
Az elején nagyon.
És szerintem a Torockai is hozta azt, tehát hogy arról beszélt, amiről egyébként más nem beszél. Oltás, von der Leyen, Pfizer, határ, migráció, tehát megpróbálta saját, meg az már azon kívül, hogy komplett YouTube linkeket diktált le minden egyes válaszában, hogy ezeket tessék megtekinteni a továbbiakban. Viszont a három vezető erő, tehát ugye a nagyobb pártok, se a Dobrev Klára, se a Magyar Péter, se a Deutsch nem azt hozták, és szerintem itt végsősorban az derült ki, hogy Magyar Péter az ilyen típusú vitákban nem jó. De ez nem jelenti azt, hogy ő másban nem jó, és lehet, hogy akkor tényleg nem kell elmenni az ilyen vitáira, hiszen arról is beszéltünk, hogy van egy ilyen teflonszerű politikai természete, ami nem károsul attól, hogy ő nem megy el egy vitára.
Bocs, a műsor újrakeretezése kapcsán beszéltünk most több szempontról, de akarok még egy olyan kérdést föltenni, hogy a retorikai, fideszes politikai kereteket mennyire sikerült egyébként maguk mögött hagyniuk a vitázóknak. Itt ugye Dobrev, Magyar, Márki-Zay, Donát, Huszár Viktor is elmondta többször, hogy békepártiak, nem igaz, hogy háborúba küldenének bárkit, és azt is hevesen tagadták, hogy úgynevezetten bevándorlás pártiak lennének, anélkül, hogy igazából megemlítették volna, hogy ki is vádolja őket ezzel. Ez gyakorlatilag a fideszes narratívák győzelmeként értékelendő, vagy be kell látni azt, hogy ez a fajta védekezés szükséges abban a médiatérben, amit a Fidesz kreált az elmúlt 14 évben?
Szerintem ez abszolút a Fidesznek az ilyen narratíva alkotási győzelme. Tehát az, hogy azt hiszem talán a Donát Anna volt az egyetlen, aki nem ment bele ebbe, meg egyébként a második reformkornak a Pekárné Farkas Emese listavezetője, ő volt az, aki egy kicsit másról beszélt ezekben az ügyekben, de annyira döbbenetesen látszott, hogy mindenki eleve védekezésből áll neki ennek a vitának, és megpróbál azokban az ilyen a politikailag normalizált keretekben beszélni, amiket a Fidesz elfogadtatott mindenkivel. A migrációval kapcsolatban, az ide érkező vendégmunkásokkal kapcsolatban, gyakorlatilag a gazdaság, munkanélküliség minden mással kapcsolatban, olyan keretek között beszélnek a békéről, a háborúról, mindenki azt hangsúlyozza, hogy ő nem az, amivel a Fidesz őt vádolja.
Igen.
És nem azt mondja magáról, hogy én minek látom magam, tehát nem határozza meg, hogy ő egyébként mit képvisel, mi az identitása, miért kell rászavazni, hanem hogy miért nem az, amit a Fidesz szerinte hazudik róla. És ez szerintem egészen zavaró volt.
Hát ezen nagyon szívesen vitatkozni, de nem tudok. Az a baj, hogy ez nem puszta retorikai kérdés, tehát ez narratíva kérdés, ez világfelfogás kérdés, és hát hogy mondjam, ez lenne az egyet, de ez tényleg nagyon messzevezető, szóval ez az egyes számú politikai feladat, hogy egy ilyen a Fideszétől független nyelvet, szimbolikus világot létrehozni, amiről tényleg, tudom, ezt egy politikus meghallja, azt mondja, hogy nem most van itt az ideje, hiszen kampány van, de hogy, hát szóval ez az, ami
nem... Kampányban jól lett volna, hogy ez korábban...
Hát pontosan az, szóval, hogy én sok olyan beszélgetésben voltam szerencsés részt venni, ahol erről szó volt, Unger Anától szoktam idézni, hogy ő fog majd egyszer írni egy könyvet, nem most van itt az ideje címmel, mert hogy amikor ezek így fölmerülnek, akkor mindig ezt mondják politikusok, és nagyon büszke vagyok, hogy engem kért föl ennek a majd egyszer megszülető könyvnek a szerkesztőjének, de sok ilyen élményünk van, de hogy én mindig ilyenkor érzem azt, hogy amikor így erről beszélünk, ilyen műsorokban nálad, vagy máshogy, hogy azért akkor lehet, hogy ezek mégsem olyan lila elemzői izék. Hogy
nem, hát ez a vita pont, vagy ez a műsor pont azt mutatta be, hogy ennek mekkora haszna lenne, tehát, hogyha, praktikus haszna.
Igen, akkor ezeket a gyakorlatban lehetne használni.
Bocsánat, igazságtalan voltam, mert Unger Péter is egy kicsit másról beszélt.
És erről fogunk is majd beszélni.
Egy kicsit mindenki próbált másról beszélni, csak sokan meg igen, hát így visszaugrottak gyorsan abból, de mi nem. Igen. Hát.
Azonnal folytatjuk a műsor értékelését, de előtte még egy pillanatra visszakapcsolunk a Várkert bazár elé, ahol elvilegben már oszlik a tömeg, de ott van Komocsi András kollégám, aki összefoglalja azt, hogy pontosan mi is most ott a helyzet. Andris, tiéd a szó.
Sziasztok! Még mindig itt vagyunk a Várkert bazár előtt, ahol nemrég véget ért az MTV által szervezett EP lista vezetői vita. A hangulat a téren a vita elejétől az egész végéig nagyon-nagyon élénk volt. Ez különösen igaz volt Deutsch Tamás megszólalásaira, a tömeg rá volt a legérzékenyebb. Ilyenkor az egész teret egy tulajdonképpen meccs hangulat uralta el. Zúgott a skandálás, a mocskos Fidesz, a takarodj és egyebek. Hasonló reflexiók érkeztek a moderátorokra is, ott is nagy rivalgás fogadta mindig a mondandójukat, de üdvrivalgás igazán csak Magyar Pétert fogadta. akire rendkívül pozitív és responsív volt a közönség. Brutinak a poénjai ültek, a közönség sokat nevetett. Ezután átsétáltunk amúgy a Döbrentei térre megnézni a kétfarkú kutyáknak az eseményét is. Ez nagyjából egy 100 fős társaság volt, akik csöndben és jó hangulatban egy piknikként nézték végig a közvetítést a saját kivetítőjükön. A mai napra mi befejezzük a közvetítést, köszönjük szépen a figyelmet, és a szó a stúdióé.
Köszönjük szépen, András, és akkor folytatjuk itt Lakner Zoltán és Kerner Zsolttal. Beszéljünk először Toroszkai Lászlóról, mert nagyon kíváncsiak, hogy mit gondoltok, hogy tudta-e szerintetek javítani a Fidesz esélyét, bocsánat, a Mi Hazánk esélyeit, elnézést.
Lehet,
hogy a Fidesz is tudta valamilyen szinten. Nem, igazából arra voltam csak kíváncsi, hogy ami nagyon érdekes infója volt az ő megszólalásának, hogy bemondta azt, hogy igazából egy új EP frakciót próbálnak majd létrehozni az Identitás frakcióból frissen kilépett AfD-vel és jelenleg független Hert Wilders-székkel. Elsőként hozzáfordulok, van ennek bármi realitása?
Ez abszolút van egyébként. Tehát, hogyha bejutnak, mondjuk az egy képviselő az igazából, most jelenleg arra van esélyük, hogy egy képviselővel jutnak be az Európai Parlamentbe. Ugye ez nem az a pártcsalád lenne, amire Orbán Viktor vadászik, ez C-tervnek se jó igazából, mert hogy a egész eddig az volt az akadályának, hogy Orbán Viktor belépjen az Identitás és Demokrácia nevű szélsőjobboldali populista frakcióba az Európai Parlamentben, mert abban benne volt az AfD. Tehát nem lenne benne semmi logika, hogy erről leválasztjuk azt, aki értékes, Marine Le Pent, aki esetleg Franciaország elnöke lehet a jövőben, és megtartjuk azt az AfD-t, aki miatt a német kereszténydemokrátákkal a maradék viszony is eltűnne. Arra viszont van esély, hogy ők alakítsanak egy frakciót. Nyilvánvalóan az AfD-nek valamit csinálnia kell. Ugye pont a bolgár ilyen szélsőjobbos párt, a Újjáéledés tanán, azt hiszem az a neve, velük már egyeztettek arról, hogy csinálnának egy közös frakciót. Ez egyelőre egy elég kicsi frakciónak tűnik, tehát ez egy ilyen 20 alatti, még hogyha Mi Hazánk egy mandátumát hozzadnak, akkor is 20 alatt lennének. Ha csinálnak is, akkor se sokat számít ez semmiben, és főleg a matekban nem, ahogy azt számolgatják, hogy a két európai néppártól jobbra fekvő frakció hogyan tudna összefogni, és nagyobb politikai erőt képviselni az Európai Parlamentben.
Hát meg ehhez még több országból kellene érkezni képviselőknek, szóval ez...
Aztán 5, még, minimum, igen. Lehet, hogy még ennél is több.
De egyébként hát azokat a témákat, amiket a Toroszkai László elmondott a partizán vitában is, ugye itt is hozta, tulajdonképpen Dajs Tamás jelenlétében is, mint euroszkeptikus álláspont érvényesült az, amit mondott. Végül is alapvetően elütött, azt hiszem, ilyen értelemben a mondani valója a többiekétől, már pedig neki az a célja, hogy elüssön, és hogy azokat a szavazókat, akik úgy tűnt már, hogy megvannak, akik beviszik őket majd az Európai Parlamentbe, szóval, hogy az 5%-os küszöb fölé viszik őket, az ő visszaterelgetésük zajlott. Az érdekes volt egyébként, hogy többször utalt rá, hogy tényleg csak az URL-t nem mondta be, hogy van egy videója, amiben ő részletesen kifejti azt, amit mond. Ez mondjuk csak abból a szempontból izgalmas, hogy, vagy érdekes, vagy fontos az ő szempontjából, hogy azért neki ott egy jelentős YouTube elérése van, amire ő így célzott, tehát mindig panaszkodik, hogy a közösségi médiából ő hiányzik, de hát valójában a YouTube-on ő nagyon erősen fölépült, szerintem sokkal többet kihozott belőle, mint más pártok.
Abszolút.
Azt szerintem még nagyon érdekes volt egyébként, hogy belegondolunk abba, hogy most vitatkozunk arról, hogy ezek a jelöltek hogy teljesítettek, de hogy számoljuk már, hogy hány olyan jelölt van, aki egyébként nem mennek ki az Európai Parlamentbe az itt vitázók közül. És ez Toroszkai László kapcsán különösen fontos. Szerintem mondja, Toroszkai úgy vitatkozott ezen a vitán, hogy nem ő, tehát névileg ő a listavezető, de bejelentette, hogy a mögötte második helyen szereplő, és sajnos a nevét is elfelejtettem a történész...
Borvendég Zsuzsa.
Igen, Borvendég Zsuzsanna menne ki. Tehát arról, hogy ő mit gondol valójában, nem sokat tudunk. És hasonló helyzet ugye Magyar Péterrel is, Márki-Zay Péter sem menne ki, amennyire én tudom. Egy csomóan azok közül az emberek közül, akiket itt hallottuk, Ungár Péter sem menne ki, szerintem Huszár Viktor se, talán Megoldás Mozgalomtól, bár ez
fenyegetés. Járki valószínűleg épp eleget.
Igen, ez kevésbé. Hát láttam már tegbólasztalokat Brüsszelben is, ez bizonyítja. De hogy egy csomóan, akik itt vitatkoztak, valójában nem akarnak Brüsszelbe menni. És megint nem kerültünk közelebb ahhoz, hogy megtudjuk, hogy azok az emberek, akik esetleg tényleg képviselnék ezeket a pártokat, azok hogyan gondolkodnak Európáról.
Dobrev Klára szerepléséről mit tudtok elmondani? Mennyire éreztétek azt, hogy ki tudta használni ezeket a kereteket? Tudott-e mondani olyasmit, ami orientálta a nézőit, vagy nem tudom, szavazóit? Tehát, hogy szerintetek mi volt az ő stratégiája azzal, hogy ezt a szereplést mire szeretné hasznosítani?
Hát ugye ő expliciten is elmondta, hogy ez itt valami más, mint amiben benne van, és ami szerintem az ő szempontjából fontos volt, hogy ezt a Sulyog Tamás ügyet, amiről én váltig azt gondolom, hogy a legjobb próbálkozás a DK-tól, hogy a meccsbe vissza tudja jönni, tehát az, hogy direktben támadják Magyar Pétert, ez szóval ugye pont egy ilyen küzdelmet vívott ellenük Donát Anna, és azt a DK-t, hogy is mondjam, nagyon hát ügyesen lepatintotta ehhez képest, most ugyanazt megcsinálják Magyar Péterrel, tehát a Sulyog Tamással nyitottak egy új frontot, ami csak a sajátjuk, és ezt a témát ide visszahozta. Szerintem neki legfőképpen ez volt a fontos ebben a szereplésben. Azt vetném még föl némi pikírtséggel esetleg, hogy ha jó, de javítsatok ki, ha tévedek, hogy minthogyha az előrehozott választás témája nem vetődött volna föl azoktól a jelöltektől, vagy listavezetőktől, akik egyébként ezzel szerepelnek, sem Dobrev Klárától, sem Magyar Pétertől, sőt én itt arra figyeltem fel Magyar Péternek a harmadik megszólalásában, tehát a poszt esemény utáni beszédben, hogy hosszú küzdelemről beszélt. Tudom, hogy ugye a lépésről lépésrében, meg a téláról is ez benne van, de hogy közben azért itt voltak olyan várakozások, amelyek arról szóltak, hogy akár még annyira is megrendülhet a rendszer, hogy a június 9-i választás az rövidebb úton vezet el egy hatalomváltáshoz. És ezt csak azért vetném föl, ezt az előrehozott választás problematikát, mert egyrészt szóval az erre vonatkozó forgatókönyvek realitásával kapcsolatban azért nekem vannak kételjeim, tehát mondjuk volt olyan interjú, amiben Dobrev Klára beszélt egy bizalmi szavazás lehetőségéről, amelyet esetleg Orbán Viktor elveszítene a parlamentben, ez a Telexnek adott, nem a videós, hanem egy írott interjúban elhangzott, de hogy ugye ez annyiból lényeges, és minthogyha erről nem lett volna szó a vitában, hogy talán senki részéről, hogy mi a tétje ennek a választásnak, ami mégiscsak ugye abból a szempontból, hogy a saját szereplésüket hogyan keretezik, hogy miért érdemes ebben részt venni, nagyon érdekes mondjuk ebben Ungár Péternek a stratégiája, aki amennyire én követem, minden megszólásában elmondja, hogy az Európai Parlament mennyire kevésbé jelentős. És egyébként tartalmilag persze...
És oda menni, úgyhogy...
És tartalmilag egyébként egy csomó mindenben igazol, amit ezzel kapcsolatosan állít, csak hogy akkor mi a tétje annak a voksolásnak, amiben itt részt kell venniük a választóknak, és ennek ugyanúgy van mozgósító ereje a tét meghatározásának, mint annak, hogy melyek azok a konkrét mondani valók, amelyek a saját programokról, illetve a többieknek az elviselhetetlen szörnyűségéről elhangzik.
Bocsánat, még hadd kérdezek egy dologról, mert hogy pont a Pető Péter mondta a legutóbbi 3/3-ban azt, hogy amikor a hullaszak, tehát az egzisztenciális válság élménye megcsapja ezeket a pártokat, és hát ugye pont itt a műsor előtt néztük azt a Medián kutatást, amiben egy számjegyűvé zsugorodott a biztos pártválasztók körében a DK támogatottsága, ami alapján azt lehet feltételezni, hogy jó eséllyel talán egy mandátumuk lehet, hogyha ezt igaznak könyveljük el. Szóval lehetett látni Dobrev Klárában azt a tüzet, lehetett látni benne azt a teperést, hogy itt most nagyon komolyan fölmerül az a kérdés, hogy olyan bezuhanást könyvelett el a DK, amit eddigi története során soha, és éppen ezért tehát hogy láttátok-e annak a jelét, hogy Dobrev Klára nagyon megpróbálja visszavenni a vezetést ebben a mezőnyben, amit most láthatóan elveszteni látszik?
Hát itt az elején szó volt, a Zsolt használta a kötekedés kifejezést, és akkor mondtam, hogy hát ez persze azon múlik, hogy már hogy nem kötekedtek, hogy ki milyen szerepet választ. Általában szerintem valamennyi résztvevőre, tényleg egy-két kivétellel, és egy-két mozzanat kivételével azért az nem volt, hogy közvetlenül megszólítják egymást, és ha ez meg is történt, nem mindenki, főleg Dajcs Tamás nem reagált ezekre, és megint csak nem tudom, írjanak a kommentelők, hogyha ebben tévedek, Dobrev Klára nem használta ezt a módszert, tehát azt hiszem, hogy úgy ítéltek meg, hogy az ő alkatától ez távol is áll, tehát ő a Sulyog Tamás ügy visszahozatalával volt szerintem a legmarkánsabban jelen ebben a vitában, illetve hát elmondta azokat az üzeneteket. Szerintem egyébként én azt gondolom, hogy közérthetőbben és az egy-két perces megszólalásoknak köszönhetően szerintem, hogy mondjam, így fogyasztóbarátabban mondta el ezeket, mint mondjuk a Partizán vitában, ahol a hosszú kifejtések néha annyira szakpolitikai nyelvezetűvé váltak, amiket hát nem tudom, EU-s témákkal foglalkozó újságírók biztos nyomon tudtak követni, de szerintem ez nézőközelibb volt. De megint csak azt mondom, hogy szerintem ezt a legudvariasabb meghatározásomat, a megerősítő jellegű szereplést támasztja alá, ami nem csak a DK-ra, hanem azt hiszem, hogy egy jó pár másik szereplőre is vonatkozik.
Én egyébként a DK utóbbi párhetes működésében látom ezt, amiről a Peti is beszélt korábban, tehát hogy köröznek a kesejük és hajtják őket. Ebben a vitában egyáltalán nem. Sőt, hogy ugye, mint mondtál Zoli, hogy nincs tisztázva, hogy milyennek a választásnak a tétje, szerintem még az se volt igazán tisztázva, hogy milyennek a vitának a tétje, amire most eljönnek. A Dobrevnek volt az elköszönő beszéde az, a szomszédoknak a végén vannak ezek a monológok a kamerában nézve, amikor elmondják, hogy így mi van, meg mit kell gondolni, és ez is egy ilyen ilyesmi hangulatú valami volt, hogy hát itt most láthattak valami olyasmit, amit egyébként viszonylag ritkán látnak, elhangoztak dolgok, de hogy máskor nem hangzik el ilyen, és ebből a szempontból
egyébként... Szóval, hogy a szerkesztők ebből fognak sortot gyártani, de folytasd kérlek.
De ezzel most megakadályoztad.
Nem, pont ezzel értem el.
Na, és hogy utána... El is hangzott egy csomó olyan dolog, amit valószínűleg a köztévénézői soha nem fognak hallani. Az, hogy elengedtek 2000 embercsempészt, azt ennyien biztos, hogy nem nézték meg az M1-en eddig. De hogy ezen kívül mire volt ez az egész jó?
Igen, ezt is mondta, ráadásul pontos számot is mondott, és ez viszont jó, hogy szóba jött, szóval én... És ez akár a parlamenti jelenléttel is párhuzamba állítható, szóval, hogy persze, az tök jó, hogy most akkor a nem tudom, elszánt M1 néző képernyőjén egyszer csak megjelentek az ellenzéki pártok, és zavarba ejtő dolgokat mondtak, az Orbán családok lehetőről is beszélt, ugye, Dobrev Klára még az első megszólalásában.
Akit emiatt nem utasítottak rendre a moderátorok, rendre, viszont ki volt a másik, akit viszont igen?
Márkizai Péter beszélt Orbán Gáspárról, és az már sok volt.
Család vonatkozásában, tehát kivételesen nem buzizásról volt szó.
Így van, viszont most elfelejtettem, mit akarom
rövid,
mondani.
Egyébként maga Márkizai Péter még egyszer megpróbálkozott a keretek tágításával, ugye csádozott egyszer pedig pedofideszezett, hogyha jól értettük a közöttet.
Bekiabált oldalról.
Ezeket bekiabált oldalról. Egyébként az is érdekes ez, mert a vita eredeti szabálya szerint nagyon szigorúan próbálták ezt jelezni, hogy az ilyesmiért egyébként megvonják a szót a résztvevőtől. Itt meg láthatóan semmi következmény nem lett ennek. Még igazából rendre sem emiatt nem utasították rendre.
Nem, viszont nagyon agresszívan lenémították. Tehát ugye ezt mi itt nem is hallottuk, hogy mit kiabált be, mert amikor a stúdióban néztük az adást, csak a vezérlőben hallották.
Ugye az elején volt, nem ezt akartam mondani, azt tényleg elfelejtettem, szóval, hogy az elején volt, hogy Dobrev Klára említette azt, hogy Orbán apja, testvérei, ők is részt vesznek ebben a gazdagodásban, ők nem utasították helyre, és a Deutschnak a beköszönő szövege is azért többeknek, a részvőknek szólóan nagyon személyeskedő volt, és ugye őt sem utasították helyre, ott nekem kifejezetten az volt a benyomásom, hogy azért engedték, megelőzően azt, hogy ilyen kemény dolgokat mondjon Dobrev Klára akár, mert aztán viszont Dajcs Tamásnak is engedték. Ugye őt nem azért utasították helyre, amit mondott, hanem csak azért, mert túllépte az időkeretet.
Illetve egy számon kérés volt még, ő volt az egyetlen, akinek szóvá tették, hogy hát kereste Németh Balázs a Fidesz európai parlamenti választásokra írt programját, de nem találta.
Jó, de ez tényleg a színjáték.
Úgy járt, mint Orbán Ráhel a luxus üzletekkel Budapesten.
Igen, igen.
Ki mit nem talál a Fidesz?
Jó, de hát ez tényleg a színjátéknak a része.
Jó, hát akkor egy záró kérdés. Ugye kértétek, hogy ne kelljen elmondanatok azt, hogy ki nyerte ezt a vitát, és ki veszítette el a vitát, de azért egy olyan kérdést engedjetek meg, hogy igazából tekinthető-e Rogán Antal a vita nyertesének, vagy sem? Értem ezt az alatt, hogy lényegében, amúgy a kezdéskor ezt elmondtuk, gyakorlatilag egyfajta háziasítás azért megtörtént az ellenzéknek, szépen felsorakoztak, meg lehetett őket dicsérni, gyakorlatilag betartották a szabályokat, igazából a témákat sem nagyon feszegették, hogyha volt is egy-kettő próbálkozás arra, hogy valamilyen módon kibeszéljenek ezekből a keretekből, amelyeket biztosítottak a számukra, végsősorban egyébként kooperáltak ebben. Hozott-e szerintetek ez bármiféle hasznot az ellenzéknek, vagy tényleg arról van szó, hogy Rogán Antal és csapata bonthatja ma este a pezsgőt, mert az, amit eddig valószínűleg nehezebben éltek meg, hogy nincs kontrolljuk az események fölött, egy estére legalábbis azt lehetett látni, hogy képesek újra ők keretbe helyezni az ellenzék összes résztvevőjét.
Szerintem ez az érzés valószínűleg tehát a pezsgő az nem Maduro, hanem a békemenet után Maduro valamikor, mert az lesz a narratíva visszaszerzés, a békemenet az mindegyik eddigi megszervezésekor működött abban a szempontból, hogy annyi embert vittek az utcára, hogy azonnal megváltozott a politikai napirend. És szerintem nem ez, ez után, a vita után ugyanott tartunk, mint eddig. Az egyetlen, amiben el tudom képzelni, hogy segített a Fidesznek, az a billegő pozícióban lévő pártok felhúzása volt. És illetve, hogyha már ez a zárókérdés, még egy dolgot hadd mondjak el, Léci, hogy a hetek óta nevetünk azon a kérdésen, ami a harmadik blokk címe volt, a mezőgazdaság vagy demokrácia. Szerintem az derült ki, hogy ez egy zseniális kérdés volt. Tehát olyan absztrakciókra ad lehetőséget, amiket bárhogy ki lehet használni, és mindenki máshogy használta ki. Itt meg kell emelnem a kalapomat a köztévészerkesztői előtt.
Sokszor voltál partizáns műsorban, pontosan tudod, hogy ilyenkor mindig van egy utolsó utáni kérdés, most is lesz, majd ne aggódj, Zoltán.
Ez nagy szerencsét, én két dolgot próbálok mondani, ez eszembe jutott, amit elfelejtettem, az, hogy hogy ugye most akkor az M1 néző hallotta, hogy 2021 bűnözőt engedtek át a határon a magyar hatóságok. Szóval én azt gondolom, hogy, és ezzel kapcsolatban hoztam szóba a parlamenti részvétel értékét, vagy mennyire kell benne lenni az intézményrendszerben, miért iszonyatosan nehéz jó választ adni, csak szóval ez az oka annak, hogy ezt időnként végig kéne gondolni, mert azért én azt egy illúziónak tartom, hogy föltűnik valahol, tehát tényleg, ha van ilyen, hogy elszán csak M1-et meg, csak nem tudom, a megyei lapokat, fogyasztó állampolgár, és akkor most egyszer csak hallott ezeket a szörnyű tényeket, hogy a fideszes családtagok lopnak, meg a menekült politika sem igaz, szóval én nem hiszem, hogy most a homlokára üt, és azt mondja, hogy úristen, mi zajlik ebben az országban, szóval nem így áll át az embereknek a gondolkodása. Akik meg akarták hallani az ezzel ellentétes üzeneteket, azok azt gondolom meghallották, például elmentek valami, nem tudom, Sárváron egy gyűlésre, és akkor ezt meghallották. És éppen ebből adódóan ugye ez a vita van, és mi ott vagyunk, és elmondjuk a véleményünket, versus részt kell levenni egyáltalán.
Igen.
Az állami tévé keretei között egy ilyen eseményben. Ez, mondom, én érzek valami párhuzamot ezzel, a bent kell lenni, így ebben a formában a parlamentben kell ott bizottságokban üldögélni, be kell adni módosítókat az országgyűlési határozatokhoz, szóval, mint hogyha ugyanabban a problémában lennénk, mert ugye el lehet mondani egy ilyen kétperces vagy egyperces megszólalásban, hogy milyen szörnyű az állami tévé, és hogy ez egy színjáték. Na de hát itt vagy. De hát itt vagy.
Igen.
Tehát eljöttél, és itt vagy, mégiscsak, és hát én nagyon nem szívesen mondom ezt, de tehát a kérdésedre így konkrétan válaszolom, hát igen, én azt gondolom, hogy azt nem tudom, hogy visszavette-e a Fidesz a kampány későbbi részére vonatkozóan a kontrollt erre az estére. Hát igen, ez a domestikálás kifejezés elhangzott már erre az estére, a kontrollt azt szerintem gyakorolták.
Csak az utolsó utáni kérdés ide kapcsolódik, mert ezt azért mi fel akarom tenni nektek, beszéltünk is erről itt a műsor ideje alatt, hogy hát a medián kutatások azért van még egy meglepő
hát
eleme, hogy a biztos pártválasztó körében 48%-kal erősödött vissza a Fidesz. És itt most nem a politikai értékítéletekre vagyok kíváncsi, hanem hogy hogyan lehet értelmezni ezt, hogyha van egy két éve, tehát két éve nincsen növekedés, gazdasági bővülés, reálbércsökkenés van, kegyelmi botrány után vagyunk. Az új államfőről kiderül egyébként, hogy különböző zsebszerződéseken keresztül a magyar termőföldet játszottak ki osztrák tulajdonosok kezére, és akkor hozzá lehet még sorolni a különböző nem tudom milyen típusú botrányokat. A teflahatást mindig Magyar Péter esetében szoktuk emlegetni, de hát ez azért azt mutatja, hogy ha a Magyar Pétert teflon vonja be, akkor én nem tudom, milyen típusú anyaggal van a Fidesz körbevonva, hogy láthatóan ezek az ügyek sem képesek semmit sem gyalulni. Tehát itt van minden, szimbolikus ügy, materiális kérdés, értékrendbeli válság, és így tovább. Nem karcolja meg semmi a népszerűségüket?
Szerintem ez egy nagyon érdekes ügy. Én azt látom, hogy a Magyar Péter előbukkanására adott Fidesz reakció, az igazából arra jó volt, hogy Magyar Pétert ne érezzék legitim alternatívának. Ugye nagyon sokáig az én egyetlen megfejtésem a Fidesznek a töretlen népszerűségére ilyen botrányok után is az volt, hogy még azok is, akik nem szeretik a Fideszt, azok se gondolják, hogy bármi más jobb lenne. Tehát nincsen választható alternatíva, amiről elképzelik, hogy ez nekünk érezhetően jobb lenne ennél. És most azt gondolom, hogy az ellenzékiek számára Magyar Péter jobb alternatíva lett, mint az ellenzék, Tehát az ellenzék, az eddigi ellenzék nem tudta elhitetni, hogy Magyar Péternek lenne jobb alternatíva, viszont a Fidesz ezzel a körülzáró kampánnyal, amivel a saját szavazóit megpróbálta egy-egyben leválasztani Magyar Péterről, ha ez a mérés így marad, és ez lesz az eredmény, amit még mindig nem tudunk tényleg, de azért most már egyre többen mérnek ehhez hasonló eredményeket, akkor az van, hogy ez sikeres volt. És azt elhitették a saját választóikkal, hogy még ha nem vagy elégedett a Fidesz-szel, hogyha felháborít az összes botrány, ami van, ez nem jobb. Tehát, hogy nem ez az, amire szavazni lehet, hanem majd a Fideszen belül valami lesz.
Hát egyrészt ugye a mérések azért most is szórnak, szóval igen, de igen, ahogy mondtad, körülzáró kampány. Hát igen, szóval a Fidesz azért ezt elég tudatosan csinálja néhány hete, biztosan nagyon tudatosan csinálja, hogy hogyan állítsa meg a szavazóinak az elszivárgását, és hogyan mozgósítsa azokat, akik megvannak, hogy ez most 48%-ra jön majd ki, vagy 44%-ra, ez nem mindegy, de én mindig borzasztó óvatos voltam, nem tudom, március óta nagyon óvatos voltam a tekintetben, hogy a Fidesznek a beszakadását megbecsüljem, mert hogy szóval beszéltünk már itt nálad, hogy tehát ők sosem úgy csinálták a politikát, hogy ránéztek egy helyzetre, és akkor azt adottnak vették, hanem mindig ugye mentek a szituáció után, és most éppen mennek a szituáció után. Szóval én senkinek nem javasolnám, aki ennek a rendszernek az ellenfele és politikai pártot csinál, hogy alábecsülje a Fidesznek ezeket a hozzáidomolási képességét a mostani szituációhoz. Szerintem lehet ezeket a számokat ilyen ösztönzőként is olvasni, hogy akkor akinek amilyen mozgósítási eszköze van, akinek van, nem tudom, törvényesen szerzett címlistája, aki tud aktivistákat mozgósítani, hogy az utcán megszólítson embereket, aki tud gyűléseket tartani, azt ezerrel csinálnia kell, mert nagyon sok fog azon múlni, hogy a várhatóan magas részvételben milyen arányokban fognak részt venni a kormánnyal elégedett és kormánnyal elégedetlen szavazók. Szóval sokan hajlamosak bezárni magukat ugye abba a vélemény közegbe, amiben ők szerepelnek. Nyilván a Tisza pártiak főleg azt látják, hogy mindenhol ők vannak, ahogyan a DK-sok is mindig azt látták, hogy de hát növekedünk, hiszen jönnek hozzánk az emberek. Ezek nem fedik le a teljes magyar valóságot, és ahogyan a Fidesz igyekszik a sajátjait mozgósítani, úgy hát ezt meg kell tenniük azoknak, akik a placon kint vannak, és versenyezni akarnak a Fidesszel. A Fidesz magától nem fogja feladni.
Lakner Zoltán, Kertner Zsolt, szuper volt ma este veletek végigkövetni ezt az MTV-s műsort, és nagyon köszönöm a közreműködéseteket. Gyertek máskor is, minden jót nektek, sziasztok!
Sziasztok, köszönjük!
Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmeteket, ez volt a ma esti műsorunk, de természetesen a héten még többször is fogunk találkozni. Rögtön holnap este érkezünk a főpolgármester jelöltek vitájával, a meghívásunkat Vitézi Dávid, illetve Karácsony Gergely fogadta el, Szentkirály Alexandra igazából nem reagált még a meghívásunkra, tehát simán elképzelhető, hogy megjelenik majd holnap a Vasas Székházban. Ha így tesz, természetesen a részéről is biztosítjuk a részvételt, de ha nem, akkor ez egy Vitézi Karácsony vita lesz majd, amelyet természetesen élőben követhettek majd itt a YouTube-on. 7 órakor kezdünk, a vita után pedig a vitát fogja majd értékelni, ugyanúgy, mint a mai este folyamán az MTV-es műsort. Egy új összeállításban összesen 4 vendégünk. Itt lesz velünk Magyari Péter, Ruf Bálint, Pető Péter, illetve Nagy Gergely Miklós. Szóval holnap este, hogyha nincsen jöjjetek, akkor online kövessetek bennünket, és vegyetek részt a vitán. Szombaton pedig 13:30-kor kezdődik majd a közvetítésünk, amelyben a békemenetet fogjuk majd követni. Részben beszámolunk majd arról, hogy mi zajlik a meneten, nyilvánvalóan közvetíteni fogjuk Orbán Viktor beszédét, és megpróbálunk egy képet adni arról, hogy mégis mit lehet kiolvasni a békemenetre fölvonulók tömegéből, az ottani dinamikákból, a Fidesz mozgósítási képességére vonatkozóan. Sokszor beszéltünk már a mai műsorban is, és a korábbi műsorokban is arról, hogy bár a Fidesz alapvetően brutális erővel van jelen az online nyilvánosságban, uralja gyakorlatilag a különböző médiumokon keresztül a nyilvánosságnak sok más szeletét is, de az igazán fontos kampányeszköze az a mozgósítás, illetve a különböző terepmunkában kifejtett erőfeszítésekben mérhető, hogy ebből most mi látszik majd meg szombaton, pláne a korábbi békemenetekhez képest, nos, erről is fognak majd beszélni meghívott szakértőink, ugyanis itt lesz velünk újra Lakner Zoltán, itt lesz velünk Stumpf András, és természetesen Ruf Bálint. Tehát pénteken is, szombaton is várunk titeket itt a képernyők előtt. Munkatársai nevében most köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, amivel végigkövetétek az elmúlt órákat velünk. Remélem, hogy nem bántátok meg. Holnap találkozunk. Addig is. Ciao.